Kedves hallgatóink! A következőekben kerekasztal beszélgetést hallhatnak mentálhigiénés szakemberekkel a járvány miatt magányosan töltött ünnepek jelenségéről.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió egészségügyi szerkesztőinek karácsonyi ünnepi kerekasztal beszélgetésének második részét hallják. Szeretettel köszöntöm a kerekasztal beszélgetés résztvevőjét, Egnis Zsuzsa katekétát, dr. Makó Adrián pszichiáter szakorvos, Rapavi Dóra mentálhigiénész szakembert, dr. Csókai András idegsebész szakorvost, dr. Faragó István fogorvost. A mai műsort én moderálom, Lós Anita Barbara vagyok, klinikai szakpszichológus. Ebben a beszélgetésben arról kérdezném a kerekasztal beszélgetés résztvevőit, hogy félünk-e valójában, mitől félünk, mostanában belül mitől szorongunk.
Tulajdonképpen minden félelemnek a halálfélelem van a mélyén. Csak ezt nagyon kevesen mondják meg, mert félnek a haláról beszélni. Nem véletlen, hogy a mai ember kitalál mindent, amivel zajt csinál, villogó fényeket, és eltereli a figyelmét ezekről a dolgokról, és úgy teszünk, mintha a halál nem létezne. Ami főleg aztán, amikor közelről érint valakit, sokkal nagyobb összetörést okoz, mint ha foglalkozott volna vele. És ez, hogy a mai korban egy nagyon nagy probléma.
Igen, a halálfélelem az a legnagyobb félelem, a legnagyobb szorongásunk. Az a legnagyobb szorongás az ismeretlentől való félelem, mi lesz utána, és bizony nagyon nehéz ebben a mai időszakban, amikor a televízió folyamatosan ugye minden esetben mondják, hogy most hányan haltak meg, hány új beteg van, nagyon nehéz ebben az időszakban megtartani lelki egészséget, hogy az biztos, hogy segítenek a kapcsolatok. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy mennyiben lehet ezeket ápolni, hogy egymásra figyelni, és így felmerült, ugye a műsorvezető Lós Anita kérdezte az időseknek a helyzetét, hogy mennyiben megviselő ez a mai helyzet, hogy lehet ezt bírni, elhordozni. Nagyon propagálva van itt, hogy védjük magunkat, védjük az időseket, ne érintkezzünk senkivel, zárjuk ki magunkat, csak hát ez lelki betegségeket generál, hogy mennyiben lehet egy középutat megtalálni, akár egy telefonon mindenképpen tartani a kapcsolatot, annak egy kitüntetett időt adni, hogy annak legyen egy rendszere. Nekem nagyon tetszett, amit András és István mondtak a nehéz időszakokról, hogy kibírni a száraz, nehéz időszakokat, a várakozás, és én azt is láttam, hogy Csóki András, mikor meghalt a kis fia, mennyire mélyen megtartotta a hitét, és nekem ez nagyon nagy példát jelentenek, hogy megtartani a hitet nehéz időszakban is, a Isten felé fordulni, a reményt valamilyen szinten próbáljuk megtartani.
Rapavi Dórát kérdezem.
A szorongás az tényleg egy tárgy nélküli félelem, és hogy az mindenkiben benne van, ami normális is, meg hogy ha jól tudom, akkor ez tulajdonképpen a túlélésünknek az egyik záloga is, hát, hogy akiből hiányzik a szorongás, azok a pszichopaták, és a kaszkadőrök, nem? Akik ennek az ellenpéldái. De hogy ez is egy olyan érzés, ami bennünk van, és az mondjuk biztosan igaz, hogy ebben az időszakban ez a szorongás most valahogy megnőtt így a pandémia kapcsán, és hogy én is azt tapasztalom, akár a családban, akár a baráti körben, hogy akiben eleve megvan a hajlam a szorongásra, abban most ez a szorongás sokkal jobban megnőtt.
Ez egy extrém helyzet, mert nem volt még ilyen. Hogy nem éltünk akkor, amikor ilyen világméretű járvány volt. Hogy ennek milyen hatása van, hogyha mondjuk sok tévét nézünk, vagy állandóan követjük a műsort, a számadatokat figyeljük, hogy ennek lehet pozitív hatása, negatív hatása, milyen hatása lehet akár az ember pszichére.
Én személyesen azt élem meg ebbe, hogy ugye nagyon sok covidos beteget operálunk. Tehát akkor ilyenkor mindig hiába, akárhogy beöltözöm szkafanderbe, mégiscsak van egy lehetősége. Hát István meg állandóan, a fogorvos az meg állandóan a aeroszol cseppfertőzés útján ott van. Tehát az embernek el kell fogadnia, hogy igen, megkaphatom, hiába öltözöm be. Igen, kifuthat nálam egy olyan irányba, hogy nagy baj lesz belőle, ad abszurdum, meghalok. A kereszténység nem az érzelem vallása, hanem a tudatosságnak az útja, ez a csodálatos benne. És bizony ilyenkor fel kell idézni az, hogy mi történt Jézussal a kereszt halála után. Mert mindannyiunknak a halála egy kicsit a magunk módján kereszt halál, de akkor rögtön ott jön az a hatalmas nagy öröm és vigasz, hogy feltámadás. Tehát ami az Úr Jézussal megtörtént a nagypéntek után, pontosan ugyanaz fog velünk megtörténni, ha nem halálos bűnben halunk meg. Bűntelenek nem lehetünk, de az, hogy súlyos, nagy kövek, bűnök ne terheljék a lelkünket, hát azért ez a keresztény életnek a lényege. Azért ez egy akkora nagy kiutat, egy olyan nagy világosságot mutat, hogy valóban érthető az a különböző legendák keringenek erről, hogy Boromei Szent Károly biliárdoznak, és akkor jelentik be, hogy meghal, semmit, biliárdoznék tovább. Egy másik piarista szerzetes azt mondta, aki kártyázott, hogy mi lenne, ha most azt mondják, hogy meghal. 2 perc múlva semmi, kártyáznék tovább. Tehát ez a fajta virrasztott állapot, ez azért át kell, hogy járja az életünket. Hát mi történik, hogyha elmegyünk? Hát semmi nem történik. Oda megyünk, amire az egész életünkbe vágyunk, az örök életbe. Tehát amikor ilyen nagy cidri félelem van, akkor egyszerűen elő kell vennünk tudatosan ezeket, amit megtanultunk az óvodás hittamba már, végig kell gondolni, és meg fogjuk tapasztalni azt, hogy kezd elmenni a félelmünk, mert az értelem alapján tudjuk azt, hogy mi fog történni, hát semmi baj nem lesz.
Csatlakozom Andráshoz, több tekintetben is, egyik, hogy adventba élünk, várakozás, feszültség, ugye a várakozás az mindig feszültséggel jár. A várakozásnak a kísérője mindig a remény. A keresztény emberben különösen ott kell, hogy legyen. A keresztények voltak mindig a remény emberei. Most az éberség, ugye? Adventba és Nagybőjbe az egyház is fokozottan hívja fel a figyelmet, hogy lelkileg, és hát automatikusan testileg is, folyamatosan ébernek kell lenni. Mit jelent ez? Ez a világunk, ez a jó és a rossz küzdelmének a szintere. Példabeszédek könyve írja, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Tehát ugye nyilván ezt helyesen kell értelmezni, nem rettegni kell az Istentől, nyilván nem ezt akarja, bár egy igazságos író lesz, de nem a büntetéstől, nem azért kell félnünk és rettegnünk. Helyesen az Istennek a nagyságát ezzel alázatosan elismerjük, azt, hogy az Isten felettünk álló hatalom, másik pedig, hogy aminek tudatában kell lennünk, hogy az éberség, az emberi élet tele van betegséggel, szenvedéssel. Jézus mondta, curate infirmos, tehát gyógyítsátok a betegeket. A mi hivatásunk az azzal jár, hogy nagyon sokszor akár komoly veszélyhelyzetben is vagyunk. Régi járványok idején is leírják, akár a spanyolnál a 20. század elején, akár a régi középkori európai járványok, amikor volt, hogy Európa lakosságának a harmada elpusztult, és az egész társadalmat átrendezte ez. Ott is voltak csendes féltanúk, papok, akik mentek gyóntatni a haldoklókat. Orvosok, nővérek szintén. Spanyolnál, ha idején, de közel 50 millióan haltak meg, korunkban is már vannak ennek áldozatai, orvosok, papok, nagyon sokan. Itáliában talán a legtöbb. Tehát erre fel kell készülnünk, és ez valóban nem megy másként, csak hittel és reménnyel.
Hogy ez most egy krízis helyzet, amiben vagyunk, ami azt is jelenti, hogy ez fordulópontot jelentett az életünkben, mert hogy az eddigi stratégiáink, amiket eddig alkalmaztunk, ezek most nem működnek. Tehát ilyenkor új stratégiákra van szükség. Ilyenkor mindig meg kell néznünk azt, hogy milyen erőforrásaink vannak, és hogy a krízis az janusz arcú, tehát hogy nem feltétlenül azt jelenti, hogy mély pontra kerülünk általa, hanem hogy egy remény sugára arra, hogy erősebbek leszünk. Talán azt kell most ezen a karácsonyon és itt az ünnepek kapcsán is megnéznünk, hogy a családjainkban milyen új lehetőségeink vannak, hogy hogyan tudjuk ezeket az emberi kapcsolatainkat még erősebbre fűzni.
Vannak az életünkben sivatagi időszakok, karácsony után időszak egy kicsit ilyen, vége van az ünnepnek, a család összejövetelnek, és hogy ezeket mire lehet használni, ezeket az időszakokat. Tehát hogy ez a fejlődésnek, a növekedésnek az időszak. Úgy látjuk, hogy a csökkenésnek, de mégis valahogy szépen csendben történik bennünk, körülöttünk valami. És ezek az időszakok valójában én azt gondolom azért vannak, hogy össze tudjuk tenni a két kezünket, és azt tudjuk mondani, hogy csak a Jóisten elejéből tudunk boldogulni. Ezek a sekély, látszólag száraz időszakok, olyan megküzdési stratégiákat is tudnak nekünk adni, amik eddig nem voltak. Tehát a bizalom, a remény, megtapasztaljuk azt, hogy igen, hogy az Isten működik.
És azért még egy, hogy nagy felismeréseket hozhatnak ezek a száraz időszakok. Gondoljunk arra, hogy az egész Covid járvány, vagy az eddigi háborúk, világháborúk elenyésző probléma az abortuszhoz képest. Értitek ezt mit jelent? Napi 120 ezer abortusz van. Arra gondoljatok, hogy mondjuk mostanáig 3-7 abortusz termésének felel meg az egész évben, az egész világon elhalálozott járványszámnak. Vannak ennél még sokkal-sokkal nagyobb problémák, amik az emberiség előtt állnak. Mondhatnám azt, hogy de itt Isten soha nem büntet, a bűn bünteti magát, de hogyha azt a rengeteg pénzt, ami már elment háborúkra, vagy éppen abortuszra, azt a víruskutatásra fordította volna az emberiség, egy hét múlva meg lett volna a vakcina. Valóban az emberiségnek végül is a üdvtörténetben a javára válik ez a járvány. Biztos vagyok benne, mert ha nem válna javára, Isten nem engedte volna meg. Tehát nem események sorozatából áll a történelem, ami a Kronosz, hanem üdvtörténetben vagyunk, ami a Kairosz, és ebbe sajnos része van ennek a járványnak is, ezt tudomásul kell venni, tehát így is lehet rátekinteni az egészre.
Maximálisan egyetértek, ami elhangzott, hogy a krízis, maga a görög szó, az ugye kettős jelentett, egyik a válság, nehézség, zavar, stb. A másik jelentés az esély. Tehát valóban, ahogy az Isten szeretőnek minden javukra válik. Ugye szoktuk mondani, hogy isteni kegyelem a sok rosszból mindig kihoz valami jót, tehát valahol biztos, hogy az emberiségnek a javára fog hosszú távon ez válni.
Én még annyit szeretnék elmondani, hogy valóban egy krízis helyzetből lehet pozitívan kijönni, a papi Dóra mondta, hogy nekem vannak klienseim, akik nagyon komoly lelki gondokkal küzdöttek, és most a vírus helyzet alatt pont, hogy azt érték meg, hogy sokkal jobb lett a házasságuk, sokkal oldottabbak lettek, hogy fordítottak arra energiát, hogy többet beszélgetnek a párjukkal. Sikerült nekik, tehát valóban de a krízis helyzetből megerősödve tudnak kérni, és biztos, hogy a társadalomnak egy fok mérje, hogy viszonyul a leggyengébbekhez, a legelesettebbekhez, ugye akár az abortusz, akár az idősel kapcsolatban. Most bizony ez ki fog derülni, hogy mennyiben tudunk odafordulni a másikhoz, hogy ez egész járvány mennyiben tud alakítani minket.
Hatalmas lehetőség ez különben Európának, nyilván ez nem egy politikai műsor, de azért gondoljunk el, hogy a második világháborúnak a vége micsoda kegyelmi helyzetet hozott Európába, és tényleg az Európai Unió az a léleknek a közössége, az azon alapult meg, az nem egy gazdasági közösség volt. Tehát a nagy szenvedéseknek hatalmas teremtő energiája van, nem csak az egyén szintjén, hanem egy nagy közösség szintjén is.
De még visszautalva, hogy azért a remény az mennyire a realitás kell, hogy épüljön. Tehát én nem értek egyet ezzel a mai hurrá optimizmussal. A Ratzinger még bíboros korával írt egy könyvet, a Krisztusra tekintve, abban is ír a reményről, összehasonlítja az e világi reményt a keresztény reménnyel. Tehát ő is ezzel a hurrá optimizmussal abszolút nem ért egyet. Ma nagyon dívik ez.
A félelem egy olyan érzés, amit nagyon nehéz kontrollálnunk. Ugye, mert ha éhesek vagyunk, akkor az ellen tudunk tenni. De a félelem, olyankor az ember nem teljes elem, hanem félelem, és ez ellen mit tud tenni, hogy egész legyen? Ilyenkor fordulhatunk mindenféle olyan dolgokhoz, kóros beküzdési stratégiákhoz, függőségekhez, amik nem vezetnek minket jó útra, de a félelemmel való megküzdés adaptív legyen, erre vannak különböző technikák, stratégiák, ugye a világi embereknek is. Milyen javaslatokat tudunk adni a hallgató társainak?
Én inkább akkor meg is kérdezlek titeket, mert ti vagytok ebbe a szakmabeliek. Én úgy gondolom, hogy a pszichiátria vagy a pszichológia ajánlja, mint legjobb félelem előző módszer nem hívő embereknek, kezdj el valakiért dolgozni, kezdj el valakivel jót tenni. Terápiába.
Ez így van, és ez annyira így van, hogy nekem is volt egy olyan időszak, amikor jött ez a sötétség, tehát ez a lélek sötét éjszakáról, hogy ez a sivatag, akkor kértem meg, és egyszer csak jött egy e-mail, és felkértek előadások megtartására, keresztény gyülekezetekbe is. Kiteljesedtem, vagy amikor arról beszéltem, ami a dolgom, akkor az ember elfelejt azt, hogy ő fél. Hogy a helyén van, hogy az internet könnyű, akkor megtapasztaltam azt, hogy azt csinálom, amit csinálnunk kell, ami a hivatásom, és minden félelmet kiűz az emberből. Ha valaki járványhelyzetben az a hivatás, hogy a többi emberi az életét adja, az nem fog fog félni. És hogyha azon az úton vagyunk, amire rendeltettünk, akkor nem félünk.
Én pont egy ilyet éreztem 3 napja egy ilyen nagyon covidos műtétnél. Most mondom, hogy mi lesz, hogyha ezt bekapom? Valóban ilyenkor elkapja az embert egy ilyen fajta érzés, hogy viszi aztán ki, és csinálom a dolgom, a többit Uram rám bízom.
És az Úristen ilyenkor közbelép, és azt mondja, hogy hát mit félsz? Arra születtél, hogy teljesítsd, amit vállaltál.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba szálltalak, őkre nyilvaj.
Te, Adrián, a depressziós betegeket rá lehet erre vezetni, vagy az nagyon nehéz?
Igen, de nehéz. Igen, mert hogy az emberek semmilyen nincs kedve, tehát egy teljes nihil, ugye, amikor esetleg nem is eszik egy beteg, amit is ismeri ezeket a helyzeteket, nem is eszik, nem is mosasszik esetleg, tehát olyan nagyon mély, de valóban ugye szembe kell menni ezekkel a nagyon gyomasztó mechanizmusok elzárkózása, lehetőség sajátja, egy energiavesztett, én leginkább egyébként önmagában zárkózó állapot, amiben eluralkodnak ezek a negatív gondolatok, és ők mindent kitöltenek, hogy mennyibe lehet ezeket szembe venni, tehát kimenni a világba, intézni a dolgokat, ha nehéz is, segítséget kérni, megpróbálni másokkal a kapcsolatokat ápolni, és érdekesek az emberi kapcsolatok, hogy ennyire gyógyítóak. Ami visszajelzést kapunk a másiktól, az erősít, az alakít. Ez az átadottság, ami nekem nagyon fontos egyébként a Jóistennek átadni, az ő kezébe helyezni az életünket. Nekem volt egy ilyen periódus, amikor nagyon-nagyon nehéz volt az életem, és akkor egy gyönyörű imát találtam, és átadtam azért a Jóistennek, és felszabadultam egy nyomasztó állapottól, és meg tudtam élni, hogy most az ő kezébe vagyok.
Placid atya túlélési szabályait szeretném idehozni, és abból is az örömöt. Keressük minden nap azt az örömöt, amit el tudunk mondani, amiért hálát tudunk adni. Gondoljunk bele, hogy a Gulágon ebből olimpiai bajnokságot rendeztek. Keressük ezeket az örömöket, és akkor a mínusz 40 fokban, félig éhen halva, nem jutott eszébe egyiknek se, hogy ilyen helyzetben van, hogy reggeltől estig ismételgette ezeket az örömöket, hogy föl tudja majd sorolni a többieknek.
Én pedig azt tartom nagyon fontosnak, hogy egy egészséges lelkű emberben is vannak félelmek és szorongások, és hogy ne féljünk ilyenkor szakemberhez fordulni. Amiről beszéltetek az előbb, hogy megosztani a terheket, ha verbalizáljuk azt, ami bennünk van, és van valaki, aki ott van mellettünk, akkor az nagy segítséget és nagy könnyebbséget jelenthet.
Valóban a mai ember szeret panaszkodni, miközben hihetetlen jólét van a világon. Jó, mondhatjuk azt, hogy a világnak csak egy részében, de pont akik jólétbe jönnek, sokszor mi panaszkodunk. Kevesebbet kéne panaszkodni, több mindennek kellene örülni. A másik, hogy az emberi méltóság. Tudjuk, hogy sárba tagosság nagyon sok helyen az emberi méltóságot, és ne felejtsük el, hogy Isten gyermekei vagyunk. Azt jelenti, hogy Isten képére és hasonlatosságára vagyunk megteremtve. Ennek két szintje van, az egyik a teremtettségünknél fogva vagyunk, Isten gyermekei, mindenki, aki erre a világra születik, és ennél egy magasabb fokozat az, hogy ha meg vagyunk keresztelve, és a természet feletti síkon úgy is vagyunk Isten gyermekei, hogy vele egy kegyelmi kapcsolatba kerülhetünk. Még egy utolsó gondolat, és ez szerintem segítene, mi itt orvosok vagyunk, meg pszichológusok, napi szinten betegekkel foglalkozunk. Pont a fehér ember kultúrájában ugye 40% a depresszió, ami azt jelenti, hogy pontosan valami értékválság, érték elcsúszás van, mert az öngyilkosok is pont a milliósok között kerülnek a legtöbb. Amiről beszéltetek itt a logoterápia, hogy ő hozta, ő az Auschwitz-i túlélő, akinek a szeme lámpára írtották ki a saját családját, és azt mondta, hogy akkora szenvedést élt át, hogy ennek kell, hogy valami értelme legyen. Ott lehet gyógyítani szerintem ezeket a betegeket leginkább, mert akkor jót cselekszem a másikkal, a szeretetet növeljük, ez már oldja a félelmet. A másik, a magunk előtt látjuk a célt, ugye ez a logosz, a cél, aki egyébként ugye Krisztusra is szoktuk mondani a logosz, ő az életünknek a végcélja. Ha azt jól látjuk magunk előtt, akkor az oda vezető utat is sokkal reményteljesebben látjuk.
A depresszióra visszatérve, hát a legnehezebben gyógyítható mentális betegség, azt lehet mondani, mert iszonyat türelem és szeretet az, ami a másik embertől is kell, hogy jöjjön. Mert nem mondhatom én azt, hogy akkor most legyen jobb kedvű, vagy legyen, hanem az elfogadás. Másik is próbára van téve. Egy depressziós ember, akár családtagja, akár a szakember, a szeretet gyógyít. És ez lehet, hogy éveken keresztül tart. De meg kell érezni, hogy van, akire számíthat az az illető ember. De hogy jelen kell lenni, ott kell lenni, és sokszor csak hallgatni. Csak érezni azt, hogy a másik ember nélkül nem tud boldogulni, mert lehetünk akármilyen hívők és vallásosak, de akkor is szükség van a másik emberre. Hogy ő az, aki ki odajön, a Krisztust mintázza. Hogy igen, van remény. Tehát van emberem, ugye, ahogy a Bethesda Tali Biblia idézetben is benne van, aki felemel, aki belevisz abba a tóba is, és segít meggyógyítani. És hogy mindenkinek szüksége van erre, hogy legyen valaki mellette.
Azt, hogy miért csúcsosodik ki az öngyilkosságok, meg a depresszió, ugye a nagy ünnepekkor, főleg karácsonykor és évvégén, pont ezért, mert az örömöt, a reményt, amit a nagy ünnepek kifejeznek, Ratzingernek szintén vagy nagyon jó könyve, a remény ünnepe. Azért, mert az örömöt meg a reményt az elsősorban közösségben, főleg családban tudjuk megélni a legjobban. És ezeknek, akik egyedül vannak, nyilvánvaló, nekik sokkal nehezebb, nyilván még jobban a természet felettire vannak utalva.
Az égi családra, az égi édesanyánkra, az égi testvérünkre.
De egy hatalmas lehetőség az egyedüllét azért, hogy rátaláljon az ember az Istenre.
Egy krízis is, ugyanakkor egy esély is mindig.
És lehet, hogy egy kegyelmi állapot is, hogy akkor, amikor ezt megtapasztalják, vagy a sivatagban, akkor már nem fog félni. Végezetül hallgassuk meg a Szent II. János Pál pápa imáját.
Mária, reménység anyja, légy velünk! Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük. Segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen üdvözítőről. Tégy minket szolgálatkészé a felebarát iránt, befogadóvá a rászorulók iránt, tégy az igazságosság megvalósítójává, és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé járj közben értünk, hogy úgy munkálkodjunk a történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében. Az új világnak hajnala, mutasd meg, hogy a reménység anyja vagy, és virrasz felettünk. Virrasz az európai egyház fölött. Legyen az evangélium jó közvetítője. Legyen az igazi közösség helye. Teljesítse küldetését, mely arra szól, hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja a remény evangéliumát. Mindenki békéjére és örömére. Béke királynője. Oltalmazd az emberiséget a harmadik évezredben. Virrasz az összes keresztény fölött. Járják hűségesen az egység útját a kontinens egyetértésének kovászaként. Virrasz a fiatalok fölött, akik a jövendő reményei, hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását. Virrasz a nemzetek vezetői fölött, a közös ház építését tekintsék feladatuknak, melyben megbecsülik minden egyes ember méltóságát és jóait. Mária, ajándékozz nekünk Jézust! Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük. Ő az egyház, Európa és az emberiség reménye. Ő velünk és közöttünk él egyházában. Veled együtt mondjuk, jöjj el, Úr Jézus! A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szívünkbe, teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit.
Amen. Megköszönöm a kerekasztal beszélgetés részvevőinek, hogy az ünnepi beszélgetésben részt vettek. Köszönöm Egri Zsuzsa katekétának, dr. Makó Adrián pszichiáternek, Rapavi Dóra mentálhigiéni szakembernek, dr. Csókai András idegsebésznek és dr. Faragó István fogorvosnak. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. Istentől megáldott boldog új évet kívánok. Dicsőhessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Yeah.
kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió egészségügyi szerkesztőinek kerekasztal beszélgetésének a második részét hallották.
Kerekasztal beszélgetést hallhattak mentálhigiéni szakemberekkel a járvány miatt magányosan töltött ünnepek jelenségéről.
Hírek.